Amikor az ember rámegy a Pornhubra, igen, hello, kedves hallgató, így kezdődik ez az epizód, szóval amikor rámegyek a Pornhubra önkielégítés céljából, illetve hát az önkielégítésemhez, mindenféle extra triggereket keresve, akkor az első dolog, ami ugye szembe akad, az nem a mesztelen néni csinál furcsa dolgokat másik mesztelen bácsikkal, nem, hanem az oldalnak az a kérdése jön először szembe, mindent blokkolva, hogy minden cookie elfogadása, vagy csak a szükséges cookie elfogadása, illetve a cookie testre szabása. És persze, hogy ugye az oldal természetéből adódóan az ember egyből azon kezd el gondolkodni, hogy na várjunk csak, hát én szerintem nem olyan lányt szeretnék most nézni, aki csak a szükséges cookie-kat fogadja el, amit ugye hát megtermékenyítte is miatt enged be magába, hanem mindenféle cookie-t elfogad, sőt, imádja a cookie-t, akarja a cookie-t, mert ugye a cookie-ra vágyás szimulációja az, amit onnan próbálunk ugye vizuálisan beszippantani. Legalábbis én, de szerintem sokan emiatt nézik a pornót, hogy lássák, amint a nő szimulálja, hogy jaj, én annyira akarok kukikat, hogy megőrülök. De aztán mostanában már, hogy ugye újra és újra ott ezen az oldalon találom magamat, és belefutok ebbe a kuki kérdésbe, te jutsz, kedves hallgató, eszembe. Mármint, hogy nem az, hogy hanem, hogy lehet, hogy az én epizódomat is azzal kellene kezdenem, hogy hé, kedves hallgató, mindenféle kukidumát el fogsz fogadni tőlem, vagy csak a szükségeseket? Esetleg szeretnéd, hogy személyre szabjam a kukikat? Szóval mindig ez jut eszembe, aztán szépen lecsillapodok, és rájövök, hogy haj, persze, akkor majd megint fogom ezt csinálni, hogy a számból kijövő gondolatokat rögzítem mikrofonnal, aztán kiengedem a világba. Hát eljött a pillanat. Kezdjük, gyerekek, ez itt a Vic Londonban podcast. Nem tudom, hogy mennyi időt töltsünk ezzel, de a mindent alulról tartó gondolat az az, hogy nincsen kedvem podcastelni. Nem ez okoz most számomra a legnagyobb örömöt. Gondolok rátok, gondolok rád, kedves hallgató, mert te rád is másik kedves hallgató. Tudom, hogy tudod, hogy tudom, hogy tudjuk egymást. Na, de hogy egy csomó olyan irány van, olyan alkotás, olyan elfoglaltság, ami még több örömöt okoz, és néha választanom kell, és azt a másik örömöt választom. Illetve jól érzem magamat akkor, amikor azt a másik dolgot csinálom, és csak egy picikét, csak egy icili-picirikét csiklandoz az az érzés, hogy aj, tényleg lehet, hogy valakinek bármiféle birizgálást jelent az életében az, amit én itt rögzítek, és aztán kirakom, és lehet, hogy elindít abban is egy folyamatot, és akkor lehet, hogy emiatt azért van annak értéke, és nem csak az én saját örömöm, és az én saját agyamban lezajló vegyi folyamatok a legfontosabbak. Szóval ezért is vagyok itt. Közben meg ugye egy csomó dolgot lehet nézni, amiről lehet erős véleményt formálni, és akkor lehetne beszélni a magyar politikai élet korai magömléséről, mert szerintem erről lehet szó, hogy csak itt nagyon röviden kommentáljam az eseményeket. Szerintem az idézvítés az ijesztő, már hogy nem idén lesznek nagy választások, amivel megváltoztathatnák bármit, de az embereket, ha most viszed az utcára, most izzasztod meg őket, most aktivizálod őket, és most bőszíted fel őket, hogy és közben szétszúzod az ellenzéket, akkor jövőre, amikor már lehetne kezdeni a valódi választásokra való igazi politikai párbeszédet, amiben nem mindennel kell egyetérteni, de akkor is be lehet állni valamilyen ellenzéki erő mögé, akkor már lehet, hogy egy kifárasztott tömeget fogunk látni. Szóval ezért látom a mostani aktivitást egy kis öncélú korai magömlésnek, ahol semmiféle olyat nem látok, nem hallok, ami reményre adna okot, hiszen amikor szavazásra kerül a sor, akkor sajnos az emberek elkezdik húzni a szájukat, és aztán mindig győz a Fidesz. Na majd meglátjuk, hogy hogyan lesz. A lényeg, hogy inkább arról szeretnék veletek beszélgetni egy picikét, illetve itt a mikrofonommal filozofálgatni, hogy zenealkotás, művészet, létrehozni dolgokat, és hogy ugye, hogyha hallottátok az előző epizódokat, akkor mutattam nektek, hogy a mesterséges intelligencia forradalmában milyen nagyszerű eszközök jönnek kézre, hogy azzal lehessen alkotni dalokat. Ugye játszadoztunk is, mutogattam is meg egyebek. Ha valaki nem hallotta még az előző epizódot, akkor hé, mi van veled, mi hallgatsz most? De ha nem hallgattad, akkor tényleg menjél visszahallgatni egy-két-három epizóddal ezelőtt. De a lényeg, hogy ezzel az eszközzel, ezekkel az eszközökkel, mert többet kell igazából kombinálni, hogy az ember megkapja a végeredményt. Képzétek el, elkezdtem dalokat gyártani, amikben iszonyatos örömömet találom. Mert csak azért is, mert ugye tudjátok az én modern könnyűzenében betöltött szerepemet, időszakomat, és hogy milyen fontos helyen áll a könnyűzene az én kis szívemben. És ebben ugye az egyik legizgalmasabb alkotási folyamat az pont a dalalkotás volt. Amikor az Attilával, akit ugye Michael Jackson hangja miatt, Julian, meg ilyenek néven raktak össze az emberek, szóval a Ságászos Juliennel, vagy aztán a saját dalomnál, akármikor a dal alkotása, egy dal megszületése, az a legrosszabb ebben az egészben, hogy az csak azok értik, hogy milyen jó érzés egy dalt létrehozni, akik maguk is már hoztak létre dalt. Mert olyan ez, mint amikor a költők igazából az egyetlen fajta emberek, akik képesek értékelni a költészetet. Mert amikor egy verset megírsz, amikor egy olyan rímpárra akadsz, amikor egy olyan ritmust teremtesz, amikor egy olyan képet rajzolsz fel, amikor egy olyan következetességet alkotsz és építsz fel egy struktúrán belül, amikor átmész ezen a folyamaton, akkor megérzed mindenféle pici kis lépését, nüanszait és szikráit, és ezek után, amikor jön egy másik költő, egy másik alkotó, akkor egymásnak ezeket a kis nüanszait, szikráit értékelitek, és halljátok, és érzitek, és tisztelitek. De most hasonlóképpen van ez a zenével is, hogy akkor, amikor az ember ír egy dalt, és akkor mindjárt rámegyek, hogy mit értek az alatt, hogy írni egy dalt, amikor az ember ír egy dalt, akkor ugye beszéltünk Rick Rubinról az előző epizódokban, hogy milyen nagyon fontos azt a fajta érzékenységet, azt a fajta antennát fenntartani, megtartani és kapcsolatba kerülni ezekkel a hihetetlen erőkkel, amik valahogy átáramlanak rajtunk embereken, és ilyen-olyan kreativitássá alakulnak. Van, aki főz, van, aki fest, van, aki rajzol, van, aki fut, van, aki hajat csinál, van, aki dalt ír, van, aki filmet ír. Szóval, hogy valahogy most erre állt rá az agyam, és ezt a fajta érzékenységemet élem meg az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy alkothatok úgy dalokat, hogy magában a folyamatban is már egy olyan élményt élek át, hogy wow, tehát egyszerűen talán a csendek a szavaim között, az elakadása a gondolataimnak talán még többet mond el az örömömről, mint azok a szavak, amik kijönnek a számból. De hogy megértsétek, nézzük így. Podcastben sok mindent el tudok nektek mondani, igaz? Itt van fehéren, feketén, sőt, az elején van cookie warning, meg minden. Aztán van az a szegmense a gondolatoknak, van az a kis sarka az emberi létezésnek, az emberi őszinteségnek, amit valahogy kódolva, valahogy csillámporba hempergetve rakja ki az ember, mint egy alkotása. És amikor idő eltellik, meg a tanárnénitől kapjuk a könyvet, hogy olvassuk el, vagy a tanárbácsi mondja, hogy akkor kezdjük el elemezni ezt a verset, akkor kezdünk el ugye bemenni abba a térbe, hogy mit gondolt a költő, vajon mire gondolhatott az író, és így tovább. És akkor ilyenkor ez egy érdekes utazás szintén, hogyha valóban van bennünk érdeklődés, hogy mi lökhette a teremtő elmét, a kreatívot arra, hogy ez az anyag megszülessen. Na jó, de nem akarok belassulni nagyon, mert nem szeretnélek elveszíteni pont a legjobb résznél, kedves hallgató, de röviden szóval annyi, hogy a megfelelő eszközök megteremtődtek, a technológia elért most arra a pontra, hogy amikor nekem van egy vízióm, akkor azt én meg tudom teremteni egy dalként. Eddig is írtam dalokat, de eddig úgy volt a dalkészítés, hogy az adott énekes, vagy az adott zeneszerző megírta az ő kis halandzsa angoljával a dalát, és akkor én arra a ritmusra, azokra a pontokra, arra a dallamvezetésre ráraktam a szöveget. Ami egy nagyon komoly birkózás. De a legtöbb magyar dal így születik, hogy az először van a kis fölszövedés, hogy Adje, vágyá, fosszávit szentő fádá, sőtő fázá, fázá, fúsztágeré, csöftén csöfácsá, és akkor erre a szövegíró rá hegeszti a maga ritmusát. Ez egy nagy kihívás is, amit egyébként sokszor az ember úgy él meg, hogy még nehezebb a feladat, még nagyobb a dicsőség, hipipurá fuhaszt, és aztán megoldja. Na most, amikor én az Attilával alkottam például dalokat, akkor mindig kellett rá várni, hogy ő írjon egy dalt, jöjjön a zongorával, jöjjön a... Amikor pedig én kezdeményeznék egy dalt, akkor is ugyanúgy időbe kerül, mert másra kell várni, igaz? Mert akkor be kell foglalni a stúdiót, föl kell énekelni, föl kell venni, akkor keverünk, mert tararara. Na most, szinte szégyen gyalázat, hogy most kezdek ezzel csak így mélyebben foglalkozni, de hogy a legnagyobb gigamegaslágerek, például Elton John esetében, ugye az köztudott, hogy az ő szerzőtársa a Bernie Taupin, valami ilyesmi a neve, szóval Bernie bácsi, ők úgy írták a dalokat, hogy először megíródott a szöveg, azt átküldte Elton Johnnak a szövegíró, és aztán Bernie szövegét kezdte el énekkel életre kelteni és melódiába önteni Elton John bácsi. Na most eszméletlen, hogy az antennám milyen nagyon érzékenyre van mostanság állítva, ugyanis olyan gyorsan írok meg egy tök mély, komplex, szerintem teljes mértékben helyét álló dalt, szövegileg, hogy engem is lenyűgöz. Nem a saját fantasztikus képességem, hanem maga az, hogy milyen szinten van most ráállítva a lelkem, az agyam és a nyelvi képességeim arra, hogy egy dalt alkossak. És akkor ezekből a dalokból egyre jobbak születnek, amíg alatt azt értem, hogy jobb. Hogyan gondolok én egy dalra, hogy jobb? És remélem még nem unsz, nagyon kedves hallgató. Tudod mit? Ha nem vagy dalíró, és konkrétan már tököd ki van, hogy én erről beszélek, akkor bocsánat, de tudod mit? Tágítsuk ki a világképedet, és akkor legalább ezzel is gazdagodsz. Oké, nézzük ezt így, hogyha még nem is nagyon érzed a kötődést a témához, de gyere velem, légy szíves. Szóval, hogy én azt tartom egy jó dalnak, amiben vannak azok a kis picike nüanszok, szikrák, okosságok és rafinált megoldások. És ha az ember erre kinyitja a kis figyelmét, akkor más dalokban is elkezd hallani ilyen kis okos megoldásokat. És például ráakadtam mostanában egy olyan érdekes szokásra, ami először így, nem is tudtam, hogy érezzek először ezzel kapcsolatban, de megmutatom neked, hogy hol tűnt föl egy furcsa, nem mutatom meg, csak elmondom, aztán haladjunk mindenki a dolgára. Szóval, hogy a Justin Biebernek az egyik dalában hallottam egy olyan érdekes trükköt, megoldást, hogy azt a rímpárt használta, hogy miss the moment, too important. Szóval moment, important. Tehát, hogyha így elsőre próbálnád a magyar aggyal megemészteni, hogy de a moment és az important, az nem rímel össze. De igen, mert pont ez a finomsága az egésznek. Szóval I can't just snooze and miss the moment, you just more important. Szóval, hogy tudja e irányába csavarni azt a magánhangzót. Aztán egy csomó ilyen van az új Justin Timberlake albumon is, hogy ott is van olyan, hogy mi ez a rímpár, hogy ez nem is rímel, de a összecsengés, tudod mit, a gondolat még mindig fontosabb, mint bármelyik rímpár. Tehát, amit akarok mondani, hogy az embernek, mikor az agya rááll, és elkezdi értékelni mások nüanszait, abból tanul, átvesz, emeli önmagát, és akkor egyszerűen tök jó dalokat ír. És aztán utána jön egy olyan, hogy kéne azzal a szóval, mint ugye a Justin Timberlake dala, a Drown, írni egy dalt. Tehát akkor legyen maga az az alap ötlet, hogy Drown. De ugye nem arra a tematikára építünk, nem egy kopit akarunk írni a Justinnak a dalából, hanem erre a témára. És akkor először jött tényleg úgy, mint nem tudom, a Fink természetesen önmagától, erőködés nélkül, csak kibudjant belőlem, hogy you just let me drown, tehát hogy engedd meg, hogy elmerüljek, hogy megfulladjak. És akkor miben akarunk megfulladni? A másiknak a óceán szép szemében abban akarunk megfulladni. Oké, na de ez ilyen tök halálos dolog, mert ugye bízek abban, hogy a tudatalattiban a drown-nak a rímpárja, a die, mint meghalni, az is ott van. És akkor mi ez, amilyenféle megfulladásra, meghalásra akar az ember vágyni, akkor legyen ez reménytelen szerelem, oké, akkor menjünk visszafele. És akkor elkezdtem úgy írni a dalt, hogy jöjjön a szerelmes, vágyódós feeling, na de azt hogyan kötjük össze a vízzel, hogy hogyan lesz ebből szörnyű elmerülés és megfulladás, és akkor jött, hogy lehet olyan hideg a szíved, mint a víz, amiben szívesen elmerül az ember. Szóval ilyen kis, nem tudom mennyire jön át, de óriási öröm egyébként ezeket a bukvenceket megugrani, illetve tegnap előtt írtam egy olyan dalt, aminek meg az a lényege, hogy mielőtt elmész aludni, gondolj rám egy picikét. Na és akkor ennek a gondolatnak megint a felépítménye egy szintén érdekes utazás, hogy ki az, aki ezt mondja, miféle szituációban mondjuk, hogyan jutunk el a hello, szia, akarok hozzád szólni, tól egészen addig a követelőző pillanatig, hogy arról beszélünk, hogy tudod mit? Semki másra, semmi másra ne gondoljál, mielőtt alszol, csak is rám. Nyem, nyem, nyem. Szóval ugye egy csomó ilyen kis finomság van. Aztán ugyanúgy, amikor a kedves feleséggel volt egy olyan szituáció, amiről más esetben lehet, hogy pont egy podcast epizód jelentett volna feloldást a lelkemnek, a kis szomorúságnak, amit át kellett, hogy éljek a vitánkból adódóan. Jó, akkor elmondom neked röviden, csak azért, mert hogy lehet, hogy te is találod hasonlóban magad, és akkor osztozunk az érzésben. Szóval, hogy szerelemben, kapcsolatban élni néha minden jó és minden klassz dolog ellenére néha olyan, mint egy csapda. Nem? Mintha meg akarnának minket fullasztani. És nem rosszaságból, hanem csak azért, mert az a harmónia, amit megteremtettünk, amire vigyázunk, az bizony arra int minket, hogy így vagy úgy viselkedjünk, így vagy úgy gondolkodjunk, működjünk. És ez néha olyan bezáró, olyan megfullasztó, olyan elnyomó érzést hoz létre az emberben. Úgy, hogy közben nem lehet haragudni. És ugyanúgy, mint ahogyan az anya sem haragszik feltétlenül a gyerekére, csak azért, mert anyaként már nem ugyanúgy mehet bulizni, nem ugyanúgy élheti meg a full 100%-os fiatal csajszi életét. Értem én, hogy vannak, akik megpróbálják a két dolgot együtt egyensúlyba tartani, sok sikert hozzá, de szerintem a gondolat átmegy, hogy vannak olyan szeretett állapotok, amik igenis, hogy gátolnak minket más dolgokban. És akkor most volt az, hogy a ciprusi Limassol maratonra, ahol be vagyok jegyezve, meg minden, menni akartam volna, és mérlegeltem, hogy a költségek, meg az idő, meg az egyebek, meg az áldozatok, amiket kell érte hozni, hogy mindennek ellenére én azt nagyon szeretném, nagyon-nagyon szeretnék elmenni, és megélni azt az élményt, hogy egyedül utazok egy országba, ott egyedül szépen a szállodában el vagyok, felkészülök, másnap egyedül lefutom a maratont, aztán elmegyek egyet sétálni a tengerparton, beszívom magamba az ottani légkört, és aztán majd visszajövök és feltöltöd. És akkor ezen már fantáziáltam egy jó ideje. És aztán belefutottunk abba, hogy a feleség meg először azt mondta, hogy nem, de hát gondolj erre, gondolj arra, és akkor mondtam, hogy igen, gondoltam erre is, gondoltam arra is, és tudom, hogy ezek nagyon nagy súlyt nyomnak azon az oldalon, de a másik oldalt, az én vágyódásom, az szintén elég heavy, elég nehéz ahhoz, hogy ellensúlyozza ezeket a negatívumokat. Aztán, ahogyan erre a fajta mérlegelésre ő reagált, a szemforgatás, a szuszogás és ilyesmi, emlékeztetett arra, hogy ugyanezzel a nagy súllyal, mind a pénz, mind az ilyen dolgokkal, ugyan számoltam, és a másik oldalt a mérlegbe beraktam azt, hogy milyen örömöt, milyen vágyódás és egyebeket, pozitív dolgokat tudok ennek a dolognak az oldalára rakni. A mérleg nyelvét mégis az döntötte el, hogy tudom, hogy aztán utána megmenne sokáig, még hetekig, hónapokig, évekig a szemforgatása, a felhánytorgatás, a morcosság, hogy bázzák, akkor is elmentél, amikor én azt mondtam, hogy nem, és emiatt úgy kellett döntenem, hogy jó, tudod, mit? Na, ennyit már nem ér meg, és akkor nem megyek. De ne kelljen nekem ehhez jó pofát vágnom, mert attól még ugyanúgy szomorú vagyok, ugyanúgy heartbroken vagyok, nem akarom az összes intellektuális erőmet arra felsorakoztatni, hogy meggyőzzelek, és addig manipuláljam a helyzetet, még a végén mégiscsak el tudok menni, hanem elfogadom ezt a helyzetet, és aztán nem megyek. De akkor maradjunk annyiban, hogy én most emiatt szomorú vagyok egy pár napig. És szomorú voltam egy pár napig, és ezt a fajta szomorúságomat, ezt úgy kezeltem, hogy írtam a You Hurt Me című dalt, amit megcsináltam férfi, meg női verzióban is. Ezek a dalok egyébként, amikről beszéltem, mind megtalálhatók már a Spotify-on, ha valakit közelebbről érdekelne, és korábban akarna már beleszimatolni ezekbe a dalokba, akkor a TikTokon el lehet kezdeni engem követni, mert hogy a TikToknak a disztribúciós szisztemjét is felfedeztem az idők alatt, tehát hogy hogyan tud a dalom egyszerre bekerülni a felhasználói vérkeringésbe, egyszerre Spotify-ra, YouTube Music-ra, Apple Music-ra, meg mindenféle platformokra, illetve hogyan tudok olyan eszközt is adni másoknak, hogy az én dalaimmal kreatívkodjanak, mert hogy a TikToknál nekem ez a... Ez a kedvenc részem, hogy amikor csinálok egy dalt, például az Oh, I love my family, akkor az fantasztikus érzés, hogy mások fogják az én dalomat, és a családi fotóikat egy montázsba azzal rakják össze. És akkor az én általam készített dalt, az én általam írt dalt használják ennek a családi érzésnek a kifejezésére. Vagy ugyanúgy, amikor valaki a szomorú dalt használja egy vicces videó alá, amit nem nagyon értek, hogy nem mindenki, tehát oké, ez egy külön élmény egyébként a nem is azt mondom, hogy habatortán, hanem hab a torta melletti bögrében, hogy csomószor azt veszem észre, hogy megírok egy ilyen vagy egy olyan dalt, és aztán elkezdik felhasználni olyan helyeken, olyan videókban, mert ugye a vágóprogram, a CapCut is a saját library-ébe, tehát a saját médiatárjába már tárolja az én dalaimat, tehát, hogy mikor csinálsz a CapCut-ban egy cuccost, és akarnál valami alázenét keresni, akkor ott is a beírod, hogy Emergency Mouse, mert hogy ez az alkotói név, hogy Emergency Mouse, akkor ott is ott följönnek ezek a dalok. Na mindegy, szóval az nagyon vicces, amikor egy teljesen nyilvánvalóan a szöveget nem értő ember veszi át a dalt, és akkor csak tetszik neki benne a hegedű, és akkor ott megy a subidubi hegedű, tehát még a magyar dalokat is berakják dolgok alá. Na mindegy, szóval körbeértünk, tehát vannak ezek a dalok, amiknek az alkotása óriási örömet okoz a számomra, és a furcsa érzékenységből adódóan nagyon könnyen is alkotok így most dalokat. Alatt gondolj bele, hogy szinte minden nap írok két dalt. Ami nem azt jelenti, hogy megadtad az AI-nak, azt az AI gyorsan legenerálta, nem. Egy dallal azon túl, hogy megírom a szövegét, aztán utána kicsit finomítom, amikor már a ritmus kezd ugye az egyenesbe érni, aztán újraírom, aztán átforgatom, aztán egy dal megalkotásával legalább szerintem töltök 8-10-12 órát is. Aztán utána ennek a disztribúciója, tehát ugye ez vizuális dolgot kreál az ember, akkor ezt mindenhova szabmiteli, beadja, bejegyezteti, akkor levédeti. Szóval egy csomó olyan lépés van egyébként egy-egy dal generálása mellett, aminek a megismerése, tehát a felfedezése, hogy hogyan kerül például be egy dal a dalok örjöngő, hömpölygő áradásába, ez számomra szintén ugyanolyan izgalmas tanulnivaló, és ez egy tök érdekes dolog. Szóval vissza a névhez, hogy Emergency Mouse, mert ugye Gabriel Mina felvetette, hogy miért pont ilyen hülye név, miért Emergency Mouse? Hát elmondom nektek, mi a sztori mögött. Először is nem hiszem, hogy a név számít, de tényleg, tehát manapság, és ezért érdekes számomra egyébként ez a fajta gyors dalgenerálás, hogy egy nap alatt készen vagyok egy dallal, és mehet kifele, és én, amit ma szívtörést megélek, azt te holnap hallhatod dalban. Amit én ma elgondolkodok, hogy a fake news és az emberek haragra hergelése és manipulálása miféle szörnyű manipuláció, én abból írok egy dalt, és másnap ott van kint a Manipulated című dal. És ebben a tempóban szerintem azért is kell alkotni, mert nemhogy ilyen, de még ennél gyorsabb tempóban is fogyasztják a hallgatók. Fogyasztod a zenét. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen gyorsan pörgetjük át az életünk soundcheckjeit, az életünk alázenéit, különböző hangulatokban, különböző zenékkel teremtünk emlékeket magunknak, akkor igenis, hogy ezzel a sebességgel föl kell, hogy vegye az alkotó is a tempót, nem? És akkor visszatérve az Emergency Mouse-ra, tehát szerintem nem számít a név, a dal számít. Az számít, hogy az az érzés, ahogy van olyan, hogy például a You Hurt Me című dalnak a lány verziójának, mert csináltam egy férfit, egy kicsit dühösebbet, ami jobban hozzámárt, meg egy kicsit ilyen nyugisabbat, egy ilyen kedves lány verziót is. Szóval, hogy a lány verzióhoz valaki írta is, hogy ú, ez tökre érzi minden érzését, és mondtam, hogy hát igen, valódi helyről jött, ó, valóban minden szóban érezni. Szóval, hogy így mennek át valahova máshova érzések. Illetve, mindjárt mondom az Emergency Mouse a névnek a történetét, csak még hadd osszam már meg. Ha valaki esetleg erre egyáltalán világon kíváncsi, mert ez számomra fontos. Na, szóval, hogy a dal alkotásnál, hogy nem pusztán, és ezért olyan hátborzongató ez a felismerés a Rick Rubin féle megközelítésből, hogy ez nem önkifejezés, szimplán. Nem, nem rólam szól, nem csak az én gondolataimat és az én élményeimet hallod dalban, kedves hallgató, hanem tényleg van valami ilyesmi, hogy az univerzum azt akarta, hogy ez a dal megszülessen, és akkor én voltam ehhez a kéz, én voltam ehhez az eszköz, én voltam ehhez a hangszer, és az én számomra most a technológia a hangszer. És tudod mit? Azok a zenészek, akik elkezdenek most köpködni, lásd a Beyoncé meg ilyenek, hogy jaj, zenem, tudod mit? Nem mindenki teheti azt meg, hogy felbéreli hatalmas lóvért, a hegedűst, meg a csellóst, meg a dobost, meg minden, és elver pár százezer dollárt csak arra, hogy kikísérletezzen egy dalt, és ne, oké, ezt most annyira nem érzem, akkor csináljunk egy másikat. Igenis, hogy ez egy jó dolog, hogy az emberek alkotnak dalokat, és hogy érzelmeket formálnak dallá, zenévé, és azt utána átengedik a többieknek. Ugyanis, ha belegondolunk, mi értelme van bárminek? Mi értelme van annak, amit csinálunk? Mi értelme van például fotózni? Emlékeztek, beszélgettünk erről egy időben, és szerintem az illetőkben meg is maradt, akiknél ez rezonál, hogy szerintem az egyik legnagyobb ajándékozás, az ajándéka annak, hogy az ember fotózik, az a fajta szemléletváltozás, hogy amikor elkezdtél fotózni, akkor a szemed rááll arra, hogy mindenhol a szépet kerest. Hogy ú, ez milyen jól néz ki. Ha, ahogy ez így, a fa, ahogy ez így belóg, mint egy keretet adva ennek az egész tájnak. Jaj, ahogy a ködben pont félig van elmerülve a gyermekem. Jaj, ahogyan a labda ott hintázik a hullámokon. Ó, ahogy az a virág, ó, ahogy azon a pohár, ahhoz a kristály, az a kábel, az a autó és egyebek. Szóval az, hogy az eszköz és a folyamat arra neveli az emberi lényt, aki mindennek a központja kellene, hogy legyen a világban. Nem, nem emberek vagyunk, nem ez lenne a legfontosabb, hogy mi féle emberré válunk, mi hat ránk, hogyan hat ránk. De! Szóval, hogyha az a hatása a fotózásnak, hogy az ember szeme elkezd kinyílni a szépre, és mindenhol a színeket, az arányokat, a formákat, és a vizuális gyönyört keresi, akkor ugyanígy érdemes arra nézni, hogy mi a hatása annak, hogyha az emberek kezébe bekerül az az eszköz, hogy egy szomorú tinédzser dal tud írni pusztán azzal, hogy megfogalmazza a gondolatait, és addig pörgeti az eszközt, addig játszik a hangszerrel, a számítógép hangszerrel, amíg meg nem találja pont azt a rezonanciát, amit ő érez, és aztán el tudja küldeni a lánynak, vagy a fiúnak, vagy akárkinek. Ugyanúgy, hogyha valaki szerelmes, és mondjuk szerenádot akar adni, akkor lehet, hogy pár száz évvel ezelőtt még föl kellett fogadni zenészeket, és akkor kellett menni az idegesítő hegedűssel az ablakra. Most aztán pedig az ember megírja a dalt, és elküldi a linket. Vagy érted már? Szóval szerintem az egésznek a központja az ember, és az ember érzelme, és az, hogyha ilyen eszközt kapunk, azzal, ha másra nem, de arra inspirálunk minden egyént, aki ebbe a dologban elmerül, hogy érezzen mélyebben, és azzal az érzéssel kezdjen valamit. És ez szerintem egy nagyon egészséges irány. Na de akkor tényleg zárónak, hogy miért is lett Emergency Mouse? Szóval, ha valakinek ismerősen cseng az Emergency House, ugye, akkor ugye az megvan, hogy annak idején a Zoltán Erikáiknak az udvarából kikerült ez a kreált zenekar, akik ugye négy vezető táncosból, négy tánctanárból állt, és akkor ők felléptek először a Zoltán Erika közönségének, aztán utána egy-két diszkónak, aztán egy pár évvel később lett egy mázliuk, egy átütő slágerrel, aztán szépen lassan eltűntek. Na most, amikor ők alakultak, és még újak voltak, és a táncosok voltak konkrétan a közönségük, akkoriban én töltöttem szerintem két vagy három hónapot a Zoltán Erika tánciskolájában, Erika C. Dance Studio-ban, amikor így ismerkedtem egyáltalán, hogy akkor most ez a táncos világ, ez hogy is néz ki. És akkor alapult ez a zenekar, és akkor én ott szagolgattam őket, beszélgettem velük, haverkodtunk, és akkor így föltettem ezt a hülye-hülye kérdést, mint egy tényleg egy tizenéves gyerek föl tudja lenni a hülye kérdést, hogy és mi van akkor, ha valaki csinál egy Emergency Mouse nevű zenekart, és akkor elkezd mondjuk kicsit hozzátok hasonló, de mondjuk jobb zenét csinálni. És akkor így néztek rám, hogy ezzel mi van, Emergency Mouse, hát olyat nem lehet, hát ez a név, ez üző, és akkor ott mosolyogtam magam, hogy ne, már pedig szerintem simán aztán lehetne, ki a faszt érdekel a név. És akkor ez így megmaradt bennem azóta is, hogy ki a faszt érdekel a név, de tényleg, TNT. Gondolunk bele, hogy a kicsi gesztenye, a TNT, vagy mikor, tehát olyan zenekar nevek voltak Magyarországon, hogy megőrülsz, érted? Szóval nem számít, de ugyanúgy egyébként nemzetközi viszonylatban is, ha megnézed, Gorillaz, meg egy csomóféle fajta abszolút nonsense név van, és nem fontos, tényleg nem fontos, a dala fontos, igaz? Na most ezzel az egyszerű lendülettel, amikor töltöttem ki az artist, tehát a művész profilt a platformon, akkor egy percig sem gondolkodtam, név, Emergency Mouse. És de eljúgó azóta Emergency Mouse, a TikTokon ugye Emergency fekvő mínuszocska, M. Most az, nem saját magam rögök, hogy milyen viccesek, hanem azon, hogy a Gabriel ezen hogy fogja a fejét, amikor ilyen kifejezéseket használok, hogy fekvő mínuszocska. Szóval mindegy, lényeg, hogy Emergency M, vagy Emergency Mouse, ez a zenekari név, és hallod? Elkezdesz rágugolozni, mert mondom, annyira nem volt fontos, hogy elkezdjek egyáltalán egy percet is foglalkozni vele, hogy jaj, találjunk valami cool, menő nevet, amivel aztán, de hogy is, egyáltalán nem. Az egész annak indult egyébként ez a zenélgetés, hogy játszadozzak ezzel a disztribúciós vonallal, hogy hogyan alkotunk zenét, hogyan lesz az ugye terjesztve, levédetve, meg egyebek, és akkor bohóckodjunk ilyen verziókkal, mint például a Kék a szeme, feldolgozza meg egyebek. És aztán ugyanúgy, mint a futás, vagy bármit, amit csinálok, nem tudom nem tiszta szívből, tiszta erőből csinálni. És így lett az, hogy ez a kis játszadozás a zenealkotással elindult abba az irányba, hogy teljesen komoly dalokat írok, egyre több helyen vagyok bejegyezve, mint zeneszerző, vannak ilyen olyan platformok, ahol el tudnak érni, hogyha esetleg neki kell írni dalt, szóval ilyen tök érdekes, meg maga az, hogy angolul írom ezeket a dalokat, ugye egy másik nyelven, mint a sajátunk, az valahogy még inkább nem csak, hogy kinyitja a kapukat az itteni barátaim felé, a kollégáim és egyebeknek, hogyha meg akarok mutatni egy dalt, akkor most mutogatok nekik egy Shy Guys dalt régről Magyarországról, vagy mutatok nekik egy Emergency Mouse-t. Sőt, hogyha oda kiabálom az Alexának, vagy a Google-nek, hogy játszom az Emergency Mouse-tól valamit, akkor nem kell azon aggódnom, hogy nem érti, hogy mit akarok, mert szépen patentul lejátsza azt, amit akarok. Szóval, yeah! Tehát ez az Emergency Mouse-nak a története. Minden egyes követés, minden egyes meghallgatás most még nagyon-nagyon fontos, szóval, hogyha valaki esetleg jönne és megtalálna a TikTokon, de mondom, leginkább Spotify-on, meg YouTube Music-on, meg akárhol, de főleg Spotify-on, mert az a kiadó, akin keresztül vannak osztva a zenék, azok a Spotify-t preferálják főleg. Amellett egyébként a Spotify-jal rengeteg baj van, de mondom, hogyha ott esetleg rápöccentenétek a követemre, vagy a followingra, vagy a kedvenceimre, vagy akármire, az most ezen a kezdeti stádiumban nagyon-nagyon-nagyon sokat számítana. Na de akkor kettő lépés még vissza. Ugye mondtam, hogy rá se googlöztem az Emergency Mouse-ra, viszont hogyha most rá googlözik az ember, akkor tudod, mit talál? Egy kórházi történetet valami kisegérről, hogy volt egy ilyen könyv, oké, jó, akkor van ilyen is, illetve ha a YouTube-on elkezdesz Emergency Mouse-ra keresni, találtam egy ilyen zenekart, hallod, ilyen alternatív szalonzenekarszerűséget, szóval, hogy nem én vagyok az egyetlen az univerzumból, aki megkapta azt a jelet, hogy legyen egy ilyen nevű zenei kreálmány. Szóval mondom én csak eszköze vagyok az univerzumnak ahhoz, hogy azok a dalok, amik meg kellenek, hogy szülessenek, azok megszülessenek, létrejöjjenek és bekerüljenek az emberi fülbe, hogy ott további hatásokat érjenek el. Mert nem ez a lényeg egy zenének? Sőt, tényleg, most ha még mindig itt vagy velem, akkor vagy annyira mély és kitartó és velem gondolkodó, kedves hallgató. Ha van itt még bárki is. Szóval, hogy de tudod mit, mielőtt föltenném a kérdést, a filozófiai kérdést, előtte még egy picike adalékanyag, hogy milyen érdekes most erről az oldalról szimatolni hasonló ismerős kérdéseket. Vagyis, minap, mikor éppen boltoztam, mert ugye tudjátok, hogy néha boltozok is, mikor a feleség hazahozza a kocsit, aztán ki kéne rohanni ebből a házból. Szóval, hogy minap boltnál beül hozzám egy hölgy, egy fekete nő, a kislányával, aztán hallja, hogy éppen Justin Timberlake-et hallgatok. És akkor mondja, ha ez Justin Timberlake? És mondom, igen, miért nem szereted Justin Timberlake-et? Hát, az a helyzet, hogy nem. Régen jobban szerettem, de mivel nem fejezte ki a háláját eléggé a fekete zenészeknek, akinek a zenéjét ellopja, és akkor így belement ebbe, hogy bezzeg a Prince, meg így, és akkor ekkor esett le, hogy ugye van ez az ismerős, tipikus újságírói, kívülről szemlélődő, nyavajgó embernek a hozzáállása, hogy ilyen vagy olyan zenei kultúrákat lenyúlunk, vagy lenyúlta, vagy utánozza, vagy ugye Elvis Presleyről is, hogy a feketék zenéjét szedte el, meg ilyen, és ugyanúgy a Justin Timberlake-re is köpködnek néha, hogy a feketéknek a zenéjét lopta el, meg ilyen. És aztán tudod, mit rájössz arra, hogy nem, amikor a zenét alkotsz, nincs ilyen. Amikor egy dalt akarsz létrehozni, nincs olyan, hogy azt a fajta dobot nem szabad használni, mert az nem a miénk. De lopjuk egy, gyere, doboljunk azon. Nem, mert jönnek a bangrások. Tedd már le azt a hegedűt. Nem. Szóval nincs ilyen. Hanem van a szívedben egy érzés, mint ahogyha megtaláljátok az I Love My Family című dalt, az egy szuper reggae dal. És nekem nem kell ahhoz feketének lennem, hogy azt az érzést találjam rezonálónak a bennem lévő üzenettel. Igaz? Most van például egy olyan dal, amit megírtam a szöveget, már jó pár nappal ezelőtt, ugye Get Well Soon címmel, ugye, tehát az, amikor az ember beteg, és akkor az embernek a jó kívánsága, hogy épülj föl, legyél jobban, gyorsan, meg ilyenek. Erre írtam egy szép dal, de még nem érzem a zenei köntöst. Tehát bármiben megszólaltattam, eddig mindig olyan volt, hogy ez nem az a stílus, de még nem érzem. Szóval ez a rezonancia, ez egy fontos eszköz szerintem a dalteremtésben. Na most azért, mert én elkezdtem azt a fekete köntöst, vagy a fekete zenészektől ismerős stílust, a regit használni, mint felöltöztető eszközt erre a gondolatra, én nem érzek ebben semmiféle lopást, de fordítva sem, nem érzem, hogy egy amerikai fekete bőrű zenész ne játszhatna magyar népzenei motivumokkal, mert tehát ilyen nincs. Na és akkor ezek után, a kis gondolatmorzsák után, hadd dobjam be neked az elmélkedni valót. Lehet, hogy most nem is találsz még egyből választ rá, de ezen érdemes esetleg barátaiddal beszélgetni, gondolatokkal játszadozni, feleséggel, gyerekkel, akárkivel, hogy mitől lesz egy dal nagy dal? Mitől lesz egy dal olyan, hogy ez egy értékes dal, és ez a másik, mit nyé? Szóval mitől lesz egy dal olyan igazán tiszteletre méltó? Mikor mondasz, hogy wow, ez egy nagy és fontos dal? Tehát mitől lesznek azok a dalok? Attól, hogy ugye olyan sokat játszották a rádiók, hogy már konkrétan bele éget, nem hogy a fülünkbe, a lelkünkbe, de már a ruhánk is bűzlik attól a daltól, már a falak is átvették a színét annak a dalnak. Szóval mitől lesz az a dal olyan értékes és tiszteletre méltó? Mert talán könnyebb azt megtalálni, hogy mitől lesz egy dal szar, és abszolút inkább bosszantó, és nem akarod hallgatni, mert mondjuk nem a korodnak megfelelő, mert ugye ez is egy határozó eszköz, hogy akkor most éppen te gyerek vagy, akkor most mit akarnak téged az ilyen szomorú hegedű dalokkal, vagy fordítva, amikor éppen te ott vagy a komoly korszakodban, hogy téged most már csak az erdőben való séta és a kalapot finom tapintása érdekel, akkor mit akarnak a gyermeki ugrabugrálással, igaz? Szóval, hogy van egy ilyen is, hogy nem rezonál veled, mint korban, vagy mint érzésben. De akkor is, hogyha higgadtan is megpróbálunk objektívan elmélkedni azon, hogy mitől lesz egy dal értékesebb, fontosabb, nagyobb és számottevőbb, mint a másik, akkor én nagyon furcsa helyen találjuk szerintem magunkat, mert Michael Jacksonnak például ugye a dala a I just wanna say that they don't care about us, ugye, hogy csak azt akarom mondani, hogy ők nem foglalkoznak velünk, őket nem érdekli, hogy mi van velünk, a feketékkel, utal erre a Michael Jackson, vagy a Man in the Mirror, tehát a tükörben lévő ember, azzal fogom kezdeni a változást, mert magammal kell elkezdenem a változást. Tehát ezek nagy-nagy üzenetek, amik oké, szuper nagy üzenetek. Prince-nek is voltak óriási dalai, ami szinte lehetne mondani, hogy Batman, tütörüp, tütörüp. Például ugye az is egy óriási. Vagy ott van a Seal-nek a Kiss by the Rose című dala, most azt nem kezdem el itt énekelgetni, de hogy szóval van egy csomó nagy sláger, amit bízhatunk mindannyian, hogy a másik is hallotta. Szóval akkor az adja az értékét a dalnak, hogy összekötött már minket valahol, valahogyan. Bulisztunk már rá együtt, vagy tudod, hogy ha egyszerre halljuk meg azt a dalt, akkor mind a kettőnkből ugyanazt a hatást fogja kelteni, vagy mitől lesz egy dal nagyobb? Mert akkor ha lehámozzuk erről azt, hogy híressé lett téve az a dal, mert akkor ugye ezek a körülménybeli tényezők, hogy akkor mi már azt sokat hallottuk, vagy sokan hallották is az összekötött embereket, vagy ugyanazokat a dolgokat jelenti számunkra, ezekben egy fontos részt játszik a média, hogy milyen sokat tolta az agyadba azt a bizonyos dalt, igaz? Akkor ez már nem annyira a dalnak a saját műve, vagy még nagyobb a dal, mert még híresebb az énekes? De akkor nem attól lett híres az énekes, hogy volt egy nagyon nagy dala. Na de akkor azt meg mitől lett nagy? Hogy megtolták a marketingesek? Vagy kapott egy nagy büdzsét a marketingosztálytól, a kiadótól? Vagy mitől? Vagy attól lesz valakinek nagy a dala, hogy kitartóan sok kicsi dallal nagyjá növeli magát, lásd például az Azaria, és aztán utána már bármit fingik, vagy ilyesmi, akkor annak már minden dala nagy, mert ő már maga nagy, és akkor azt hozza föl, hogy mitől lesz nagy egy dal? Vagy talán még jobb a kérdés, hogy kell-e az manapság, hogy nagy legyen egy dal, kell-e az, hogy összekössön minket ahhoz, hogy azt nagynak és fontosnak érezzük, vagy csak elég, ha minket egyéni szinten rezonál.
Dicsérő sarok, dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beszarok.
Kicsit dilemmában vagyok itt a dicsérő sarokban. Ha valakinek ez egy teljesen új dolog lenne, akkor ez az a bizonyos atmoszféra, ahol inkább megdicsérjük a dolgokat, illetve emlékeztetjük magunkat, meg egymást, meg én itt téged, kedves hallgató, arra, hogy hú, ez a dolog milyen jó, haha, erről az oldalról még nem is gondoltál erre, hogy milyen jó. Igaz, nagyon jó. Miközben ugye tudjuk, hogy a legtöbben azzal a lendülettel gyártanak tartalmakat, hogy fikázzanak, köpködjenek, kritizáljanak dolgokat, jelenségeket, embereket és egyebek. Szóval ebben a dicsérő sarokban mindig lehet olyat találni, ami csak szimplán, tehát körbenézel a világodban, bármikor találsz olyat, amit meg tudnál dicsérni, aminek örülni. Illetve, amikor valami feltűnik számomra, mert ugye az utóbbi időben csomó dolog feltűnt számomra, ami lehetett volna a dicsérő sarok vendége, akkor így leírom magamnak a füzetembe, amit egyébként meg a munkámhoz használok, egy ilyen óriási papírfüzet, ami tele van ugye bullet pointokkal, meg dolgokkal, ami a munkámhoz kell, és akkor innen-onnan van egy-egy megjegyzése. És az előzőekben, hogy visszalapoztam, mert volt egy olyan megérzésem, hogy akkor arról lehetne beszélni, hogy milyen jó is. Azt tudom, és akkor legyen most ez a dicsérő sarkunknak a vendége, de el kell mondjam a nagyobb sztorit róla majd. Szóval, hogy a mai megdicsérni való, az pedig nem más, mint a saját egészségességünk megszaglásának a képessége, ami mindenféle formában jön. Vagyis, hogyha megszagolja a lány a saját punci nedvét, és érzi az illatból, hogy ott minden rendben van, ez az a képesség, amiről beszélek. És ugyanúgy, mikor az ember leveszi mikor leveszem az alsógatyámat, mindig megszagolom. Nem tudom miért, de mindig megszagolom, hogy és a feleség sose ért, hogy mi van veled. De valamilyen meg kell szagolnom, nem tudom. És akkor ott érzem, hogy minden rendben van, minden egészséges. És ugyanígy egyébként, hogyha a férfi benyúl a heréje és a combja közötti ficakba, megszagolja, és azt is érzi, hogy minden egészséges. Ezért lehet egyébként az is, hogy egy csomó saját testszagunkat, legyen az a fingunk, az izzadságunk, vagy akármi, annak ellenére, hogy értékeljük és érzékeljük, hogy ó, igen, itt ez már elég erős szag van, de ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy minden rendben van. És ugyanúgy érzékeljük, amikor persze nincsen rendben, a nő is érzékeli, amikor a nyálkának más illata van, mint kellene legyen, és egyébek. Szóval ez a képesség az, amit szerettem volna itt megdicsérni, és hogy lapoztam vissza, hogy megtaláljam a megfogalmazott mondatot, belefutottam egy másik fura dologba, ami nagyon hülyén néz ki, hogy éppen a a londoni konferenciának a tervezete és a komoly adatok és információk alatt van egy olyan, hogy a segjük, mint tehetséges testnyílás. Pontosabban, hogy a második legtehetségesebb testnyílásunk a segünk, a seglukunk. És figyelj, hallgass meg, hogy miért gondolom ezt. Egyrészt azért, mert a szánk a legtehetségesebb, igaz? Mindenféle hangokat tud kiadni, lehet vele szopni, lehet vele nyalókát nyalogatni, lehet vele köpni, lehet vele csöndben maradni, lehet vele játszani, tépni, húzni. Tehát egy csomó mindent tud a szánk, igaz? Egy nagyon-nagyon zseniális testnyílásunk a száj. Na de a segjük. Szerintem senki nem fogja fel, hogy a segjük önmagában nem kell a szemforgatás meg a kiakadás. Ide hallom a kedves hallgatótól, hogy miért, mi? ez csávos, sose lesz már normális. Nem, ez, gyere, hangos meg, és megérted, hogy hol itt az érték. Szóval, gyere, gondolkodj el velem, és értékeld a saját seglukadat, meg az emberiség segjukjait. Szóval, hogy a segjük az olyan, tehát úgy van ott a bélrendszer végén, mint egy kidobó, aki azt mondja, hogy hát te mit akarsz itt, te még nincsen szarás idő. Á, de már nagyon kéne kijönnöm. Nem, menjél vissza, mert nincsen, figyelj, majd amikor főnök mondja, hogy megyünk szarni, akkor majd kijöhetsz. És visszatartja a szart benned, igaz? Aztán, mikor előre tolakodik a sorok között a fingocska, hogy elnézést, nekem most nagyon-nagyon kikem, jó van fing, te kibújhatsz, kiszaladhatsz, és akkor kijön a fing. Tehát, hogy a segjük le tudja választani a szartól a fingot, és azt tudja mondani, hogy olyan téged kiengedlek. Sőt, azt mondja, hogy na jó, várjál, látom, hogy neked kell egy kis segítség, kis tollak, és így pfff, és akkor kimegy a fing hangosan, úgyhogy utána kiabált a segjük. Persze nagy ritkán, nem mondom, hogy gyakran, de nagy ritkán, mikor előregszik már a segjük, néha elalszik, és kiengedi a szart is, mert azt hitte, hogy csak egy fing akar kisétálni. De komolyan, szóval, hogy szerintem ez a képessége a segjüknek, ez egy ilyen underrated, egy fel nem ismert képessége, hogy igenis, hogy ott lent tud dolgokat szabályozni. Hogy mi mehet ki, mi nem mehet ki, hogyan kell tartani, akármennyire is jönnének már ott ezek. Sőt, olyat is tudunk, aki élvezi ott azon keresztül, ha valaki éppen befele megy. És ott lehet egyébként csókolgatni is a segjukat. Főleg ugye, az valakinek nagyon szép segjuka van, mert olyan is van. Szóval, hogy ez csak az a szegmens, amire nem gondolunk, de a segjuknak még egy csomó más gyönyörű, fantasztikus adottsága is van, és annak ellenére, hogy mekkora undorral tekintenek sokan a segjükről, ott jön a kaka, fúj, ami ugye bennünk szalad az a kód, hogy a fekália, a méreganyagattól nekünk távol kell tartani magunkat, abból betegségek, meg nem szabad. Ennek ellenére igenis azok, akik már próbálták, tudják, hogy a segjüknyalással semmi baj nincsen. Csak mondom. De tényleg, megvan annak is a maga kis zamata a maga módján. Jó? Csak így rakom ide a végére. Szóval dicsérő sarokban az egészségünk érzékelése szaglással és a tehetséges testnyílásunk a segjük. Te jugó, megkaptad, kedves hallgató. És akkor a mai alkotásból legyen elég ennyi. Köszi, hogy meghallgattál. Szerintem lehet, hogy egy-két nap múlva jövök megint újra. Ezért nagyon fontos, hogy légy szíves, iratkozzál már föl azokra a dolgokra, amikre föl kell, hogy biztosan kapjál értesítést, ha jön ki új epizód, illetve kommunikálj velem. Szeretem azt, amikor kommunikáltok velem. Az, amikor visszaír valaki egy-egy epizód után, hogy ilyen vagy olyan gondolata támad te miatt, vagy ezt, hogy azt a dolgot ért el nála, az nekem tök jó. Lehet, hogy úgy jövök le, mint a vagány srác, akit ez nem érdekel, de nem, engem ez valóban érdekel a hatás kifele. És ahogy mondtam, Spotify-on, hogyha esetleg megtalálnátok az Emergency Mouse-t, nyomjatok már rá, mert jelenleg szerintem van 4 havi hallgatóm. Szóval, hogyha 5 lesz, vagy 6 lesz, akkor tudom, hogy hát a csodálatos Viklondonban userek rámentek. Szóval tényleg minden hallgató számít, hogy ne csak a TikTokon vegyék át az emberek a zenéimet, hanem esetleg hozzád kódolva jussanak el ezek az érzéseim is, kedves hallgató. Szóval ott lesz majd az alkalom, hogy feltetted a kérdés, hogy mire gondolhatott ez a Nyics Viktor? Mit történhetett vele, amit nem mondott el a podcastban, de ebben a dalban megteremtődött? Srácok, lányok, én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt mára itt a Viklondonban podcast. Szevasztok! Szia!